A Majdhafagyban családtörténet is van, visszaemlékezések, egy levélregény is megbújik benne, no meg nem kevés tudományosság. Mégiscsak a váza egy élettörténet. Anitáé a főszereplőjé, aki a különböző emberi kapcsolatok zűrzavarában keresi helyét egy nagyvárosban, egy cégnél, a társadalomban, a világban, amely nem csak a kommunikációra képtelen, hanem az emberi kapcsolatok működtetésére is. Anita környezetében a férfiak játsszák a főszerepet, az élettárs, a potenciális partner és a nagybácsi. Az ő cselekedeteik, viselkedésük, körülötte való ténykedésük határozzák meg Anitát is. Olyannyira, hogy az ő szavaikból, monológjukból derül fény Anita igazi lényére, jellemére, vágyaira, mozgató rugóira és világgal szembeni viszonyulására. Az életed ajándék. Ezzel a kijelentéssel kezdődik a regény, és rendkívül összetett módon, több síkon, változatos megközelítésben, de egy életet vázol előttünk a szerző, egy 21. századi millióbe ágyazott történetet, amelyben a valóság és a fantázia ugyanúgy helyet kap, mint a humor és a játékosság. Ugyanakkor rendkívül fontos az állatok, a mindenféle állatok jelenléte. Legyen az a főszereplő kutyája, vagy az ősi dinoszauruszok. Ezt a tudományos és olykor fantasztikus vetületét a regénynek ellensúlyozza és teszi izgalmassá a levelek beiktatása a történetbe. A kommunikációnak egy rég letűnt, vagy nagy mértékben átalakult módja, amely az emberi kapcsolatok és gondolatok legmélyebb rétegeit is képes felfedni. A regény nyelvezetében is igen változatos, hisz a történetmesélésen kívül a leírások, a családtörténeti felfedések és a levél műfaja is gazdagon részletező. A tudományos természeti leírások révén pedig szintén izgalmas információk birtokába jutunk, például az őslénykutatásról és a dinoszauruszokról. És hogy hogyan áll össze ez az egész, miköze a dinoszauruszoknak egy 21. századi élettörténethez? Ezt fejtsék meg önök, ha elolvassák a könyvet. A következőkben Papzakor Ilkával beszélgetünk Majd, ha fagy című regényéről. Nagyon széles az érdeklődési köröd. És azt hiszem, ennek is tudható az be, hogy ennyire szerteágazó, legalábbis számomra szerteágazó ez a regény. Annyi réteg van benne, minden irányból becsempésztél dolgokat ebbe a történetbe. Hogyan alakult ki a váza egyáltalán? Tehát amikor a sok novella után, amit írtál, úgy döntöttél, hogy itt az ideje a regénynek, ami egy hosszabb történet, ugye, ami a bővebb rálátást biztosít valamire. Miben kezdtél el gondolkozni, vagy miért regényben kezdtél el gondolkozni?
Én mindig szerettem volna regényt írni, ezt nem kell föltétlenül úgy érteni, hogy nem vettem volna komolyan, ne lett volna szívügyem a rövid próza, de más kapcsolat alakul ki egy szerző és a szereplői között, egy szerző és a szövegek között, hogyha nagyobb lélegzetvételű szövegeket ír, és tényleg arra spóroltam egy picit, hogy egy olyan szöveget írhassak, ami számomra is egy nagyobb betekintést nyújt igazából a szereplők világába, ami több rétegében meg tudja mutatni a szereplők világhelyzetét végül is. És igen, hát erre a regény biztosít lehetőséget. Nyilván volt bennem, amikor elkezdtem a könyvön gondolkodni, egy érdeklődés. Elsődlegesen az emlékezet kultúrával kapcsolatban az érdekelt, hogy lehet párhuzamot megmutatni a különböző szereplők emlékezet kultúrája és a különböző szereplők önértelmezése között, és hogy lehet ezt esetleg olyan módon megfogalmazni, hogy az kapcsolatba kerül. Hát az én természetrajzi érdeklődésem, én a biológiához, a zoológiához is egy kicsit a szép irodalmon keresztül közelítek, de hát, hogy pont ez volt az érdekes számomra, hogy ezeket a párhuzamokat hogy lehet kiépíteni, és úgy gondoltam, hogy erre tényleg egy hosszabb műfaj tud csak lehetőséget biztosítani.
Attól nem féltél, hogy pontosan azért, mert vágytál erre, mert többet szerettél volna beletenni, hogy nehogy túl sok legyen, tehát első regény kicsit zsúfoltá válik. Most nem azt mondom, hogy az lett, csak volt-e benned egy ilyen félsz az elején?
Én szeretek vágni amúgy, és igazából abból indultam ki, hogy nyilván, amikor elkészül az ember legalábbis egy első változatával a szövegnek, akkor abban nagyon sok olyan kitekintés van, ami utóbb fölöslegesnek, vagy zsákutcásnak bizonyul. Tulajdonképpen ez is egy olyan folyamat, ami érdekes a szerző számára, hogy mi az, ami bekerül a szövegbe, aztán kikerül, mert le lehet mondani róla egy kicsit. Van ebben a regényben egy önironikus gesztus olyan szinten, hogy dinoszauruszok által, és ott a Waste Bucketnak a titulált fajok által egy kicsit reflektálok arra, hogy ez egy olyan téma, amiben nagyon sok mindent be lehet dobálni, ami úgy egy kicsit ambivalens és nehezen bekategorizálható kérdés volt számomra, meg nem csak számomra, szerintem ez az identitás kultúra, az identitás percepciók, az egy picit ilyen waste bucketnak tűnik nekem, hogy oda nagyon sok minden bekerül, és aztán lehet, hogy ki kell kerülnie.
Ezt a vágást, ezt a húzásokat a végén végezted el, gondolom, nem? Tehát mikor már egybe láttad az egészet.
Igen, meg hát nyilván nekem nagyon-nagyon-nagyon jó szerkesztőm van, és azt hiszem, hogy nagyon jó kapcsolatunk is van a szerkesztővel. Nyilván neki is hatalmas munkája van, főként egy ilyen első kötetben biztosan, hogy még sokkal nagyobb munkája szokott lenni egy szerkesztőnek, mint vagy gyanítom én. Mindenképpen közreműködtünk, és voltak olyan vágások, és voltak olyan vonalak, amiket ő húzatott velem egyenesre. Ez részben egy közös munka is volt, de nyilván, hogy már egy megírt szöveg, vagy egy szintek kész szöveggel kapcsolatban.
Ugye az előbb már említetted, de valóban mennyire tudatosan építetted, és kérdeztem, hogy a váz hogyan alakult. Tud ilyenkor az ember tudatos is lenni, amikor egy történetet ír? Hiszen leül, írja, és végül is viszik, gondolom, a sorok, meg az ötletek, meg a gondolatok, lendítik előre az írást.
Viszik, persze, de kicsit olyan, mint a filmeknél is, hogy az ember elkezd egy dokumentumfilmet forgatnia, és aztán mindenki tudja, egy kicsit más lesz belőle, de kell lennie egy szinopszisnak. Itt is az volt, hogy nekem volt egy szinopszisom, be volt azért osztva arányaiban, hogy melyik szólamból mennyi fog kerülni az adott egységbe, mikor fogok váltani, és ezt hát ilyen kicsit hollywoodi filmekből merített gesztussal ezt a vázlatot kilógattam a falamra az íróasztal fölé, hogy mindig a szemem előtt legyen, és ne kelljen utána keresnem, mert én kézzel írok. És nagyon sok lapozást implikált volna, hogyha ezt akkor máshova írtam, tehát ez mindig a szemem előtt volt. És hát persze ettől függetlenül struktúrájában is változott nagyon sokat a regény, de hogy volt egy alap szerkezet, amihez igyekeztem tartani magamat.
Hogyan alakultak ezek a figurák? Hogyan alakult Anitának a személye? Vannak ilyenkor minták, vagy te képzelted őt el? Én nagyon szerettem ezt, hogy ő tényleg a mai 21. század elejé világnak a tartozéka, a részese, a gyarlóságaival, az elégedetlenkedéseivel, és a világ is ott van, tehát le van írva, hogy a multi milyen unalmas, tehát van egy ilyen részletezés is ugyanakkor.
Az az igazság, hogy nyilván voltak reális minták igazából. Az első regényről egyébként azt is szokás mondani, hogy ez általában nagyon nagy mértékben szokott önéletrajzi jellegű lenni. Én ezt abszolút megtapasztaltam, tehát most nem mondanám azt, hogy Anita föltétlenül egy alter ego, mert nyilván azért nem, de Anita hordozza leginkább a saját tapasztalataimat, ugyanígy megvannak a prototípusai az ismeretségi körömben Ivánnak és Norbinak, hát mondjuk Ervinnek kevésbé. Lehetséges, hogy Anita és Ervin az ő nagybátyja együtt az én alter egóm talán.
És akkor ugye a részletezés jó a leíró képességet, tehát el tudja helyezni az olvasó, és tényleg minden információt megkap azzal a környezettel, meg hát azzal a világgal kapcsolatban, amit teremtesz. Gondolom ez is egy adottság, de erre most figyeltél külön?
Nyilván figyeltem rá, mondjuk elsődlegesen azért, mert ahhoz, hogy egy másik elvonsíkon működjön egy viszonylag bonyolult történet, ahhoz azért jó, hogyha úgy, hát vannak horgonyai a realitásban, és az aprólékosan megépített reális világban. Meg hát a másik szempont az volt, hogy nyilván ez az alaposan kidolgozott reális világ, annak is van egy szimbolikus, egy metaforikus síkja, nagyon érdekelt egyébként. Egy primér síkon, én Budapesten lakom, ott elég nagy kérdés az, hogy az ember milyen körülmények között lakik, milyen körülmények között éli meg a mindennapjait, mennyire fullasztó ez a világ, mennyire szorul egyre jobban rá ez a világ, mennyire nehéz egyáltalán, hogy ezt a világot, de akár tényleg a saját lakására értelmezve, mennyire nehéz, hogy ezt a világot, ezt otthonként tudja megélni. És ennek a realista, naturalista vetületén kívül volt egy olyan tétje is számomra, hogy az saját lakás, az végül is mindig egy testmetafora, egy én metafora, egy psziché metafora is végül is. Ilyen szempontból is fontos volt számomra, hogy ez kidolgozott legyen, hiszen az, hogy az Anitának a lakása hogy működik, az pontosan megmutatja az, hogy Anita hogy működik abban a lakásban. És nyilván a másik dolog, ami borzasztóan érdekelt, az az, hogy én magam is dolgoztam multicégnél, és nagyon izgalmas volt abban az elidegenítő világban, és az, hogy úgy látszott egy mikrosíkon az, hogy működik a társadalom, hogy milyen társadalmi konfliktusok jönnek létre, hogy alakulnak ki társadalmi hierarchiák, hogy alakulnak ki pici aljasságok, hogy alakulnak ki a különböző csoportok közötti intrikák, ez is izgalmas volt. Meg hát nyilván akkor a köztes síkon, meg az, hogy a család hogy lesz egy társadalom metafora, tehát ezek az átjárások is izgalmasak voltak számomra.
És ami valahogy kicsit, mint hogyha így megnyugtatná, vagy ami nem tudom, mit csinál a regényen, ezek a levelezések, a levélrész, tehát ez egy olyan bensőséges dolog lenne, mert hiszen az a levél tulajdonképpen, de hogy jött ez, hogy ennyi ilyen önvallomásszerű rész legyen beiktatva, ami a levél?
Ebben is van egy olyan szintű saját tapasztalat, hogy én nagyon ómódi vagyok olyan szempontból, hogy vannak olyan ismerőseim, akikkel tényleg ilyen formában tartom a kapcsolatot. És hát az volt számomra az érdekes, vagy az egyik dolog, ami érdekes volt számomra ebben a regényben, az az volt, hogy hogyan jönnek létre én konstrukciók, és hogy hogyan hozunk létre másokról egy olyan konstrukciót, amit aztán kivetítünk arra a személyre. Erre számomra végül is a levél közvetettsége alkalmas eszköznek tűnt. Tulajdonképpen itt folyamatosan arról van szó, hogy ezek a szereplők úgy kommunikálnak egymással, hogy egy állandó vetélkedés van közöttük, ami arra vonatkozik, hogy van egy víziójuk a másikról, amit rá akarnak vetíteni erre a másikra, és lehetőleg kényszeríteni ezt a másikat, hogy ez szerint a vízió szerint értelmezze saját magát, és kezdjen el működni. Ugyanakkor nyilván van egy önvíziójuk és egy önkonstrukciójuk, amit szintén így ezeken a leveleken keresztül próbálnak elfogadtatni a másikkal. Nyilván ilyen szempontból lesz izgalmas számomra az is, hogy az internetes, a virtuális térnek egyre nagyobb a térnyerése, és az is abszolút terepe az önkonstrukciók publikussá tételének és elfogadtatásának.
Egyébként a leveleidet már említetted, hogy kézzel írod a könyvet, azt is kézzel írod? Vagy e-mail levelezés, most már csak zárójel.
E-mail levelezés, meg hát igazából nem is annyira e-mail most már, hanem Facebookos levelezés, tehát tényleg az történik, hogy Messengerben én nem ilyen egy vagy két mondatos üzeneteket váltok, hanem valóban megírok egy hosszú levelet, csak éppen ott küldöm el, és nem a Yahoo-n keresztül.
Elveszett-e Anita egyáltalán vajon ebben a világban? Mert hogy nagyon keresi a helyét, az biztos, de önmagát is keresi, a kapcsolatában is keresi, tehát mindenféle szempontból nekem az volt az érzésem, hogy keresi önmagát. Volt egy olyan szándékod is, hogy valóban a mostani kicsit kihűlő, ridegedő világot is valahogyan felvillantsad.
Az én olvasatom az, hogy itt azért minden szereplő nagyon intenzíven keresi magát, talán Norbi kevésbé, mert ő viszonylag kapott egy olyan társadalmi ajánlatot, amit el tudott fogadni, de nekem sokkal inkább az volt itt a kiindulási pontom, hogy a világtól azért távolodunk, mert saját magunktól távolodunk, tehát Anita elsődlegesen saját magával nincs igazán közvetlen kapcsolatban, és csak amiatt nincs a világgal sem. Ez volt a csapás iránya, és a fordítottja.
Thank you.
Könnyű volt megtalálnod ezt a nyelvet, amely a regénynek lehet a nyelve, vagy amelyet a regény, a hosszabb történet kért?
Nagyon nehéz volt eljutni odáig, hogy kitaláljam azt, hogy pontosan milyen motivumsíkokon fog működni a szöveg, ami szintén végül is egyfajta nyelvnek tekinthető. Ennél talán könnyebb volt azért megtalálnom azt, hogy a különböző szereplők milyen nyelveken szólalnak meg. Nyilván volt egyrészt az Anita nyelve, az volt a viszonylag egyszerű, az Iván nyelve is egyszerűbben megtalálható valami volt, mert ő is mégis közeli ismerősömről volt mintázva, akit nagyon szerettek a mindenféle motorossága és furcsaság ellenére is. Egyébként borzasztó sokat olvastam is olyan jellegű szövegeket, amiknek szintén az volt kizárólag a funkciójuk, hogy például a Norbi nyelvével megismertessenek, hogy elkezdjek tudni fogalmazni azon a kicsit rontott, kicsit modernkedő stílusban.
Ez volt az első. Ilyenkor már van ötlete általában az embernek, hogy hogyan tovább, hogy mi következzék? Regény-e, vagy ha regény, akkor körülbelül miről szóljon? Vagy egyáltalán hogy működik benned ez az ötletkeresés, a témakeresés, vagy téma létezése benned párhuzamosan, vagy folyamatosan ott motoszkálsz, aztán valahogyan kitör?
Nem, az számomra mindig egy félelem és rettegés, mert úgy számomra legalábbis egy nagyon nehéz folyamat az, hogy végigkövessek egy születő regényt az esetben, egy születő kötetet, és amikor ugye a vége felé közeledem, és tudom, hogy a vége felé közeledem, az egyrészt mindig hordoz magában egyfajta megkönnyebbülést. Igazából tényleg ezek borzasztó patetikus kifejezések, de szerencsére, mint megtanultam a pszichológia, és ezekkel a kifejezésekkel éltet, tényleg ez egy szülési folyamat, vajódási folyamat. Nem kellemes, és akkor jönne a megkönnyebbülés. Csak a megkönnyebbülés az együtt jár számomra egy ilyen borzasztó üresség és szakadék vízióval, mert nem tudom még a hogyan tovább, és közben meg elemi igényem van arra valamilyen szinten, hogy gondolkodjam történeteken. Egyszerűen ez egy életmód az embernek. Vannak olyan emberek, akiknek kell írniuk, én azt hiszem, hogy egy olyan ember vagyok. De azért általában úgy szokott működni, sajnos egy picit, hogy abban a pillanatban, ahogy letettem a pontot a véges szó végén, abban a pillanatban úgy hiába ígérem meg magamnak, hogy most akkor tartok egy szünetet, és veszek egy mély levegőt, és esetleg mással fogok foglalkozni. Ugye azért másnap már elkezd valami máson járni az agyam, lehetséges, hogy ez az elemi igénynek a folyománya, hogy tényleg kell valami máson járni az agyamnak.
A novella esetében is így van? Egyszerre csak egyet tudsz?
Igen. De mondjuk egy novella esetében ez nem olyan nagy probléma, mert egy novellát legalábbis egy első verziót azért meg tud az ember írni egy nap alatt, és akár ez meg már felszabadítja az agyat, és lehet tovább gondolkodni. Olyan is van egyébként, az főleg az első novellás kötetem esetében volt jellemző, hogy ott tényleg nagyon mélyek a szakadékok a két novella között, és nagyon sötét ez a sötétség, ami a mélyükön van, és nagyon nagy a rettegés, hogy fú, még bármi eszembe fog jutni, és ezek után vagy ezzel teljesen kimerítettem, mert azt hiszem, hogy ezt soha nem tudja biztosan az ember. És mindig ott van a hatalmas félelem, hogy mi történik, hogyha megírom ezt, és aztán vége.
Egyébként tényleg ülsz és kézzel írod füzetbe ezeket a dolgokat?
Igen, van erre füzettem, külön füzettem, vagy most már füzetteim egy regény esetében. Egyébként tényleg jegyzettelek, és mindig van egy picik füzettem, most is itt van a táskámon egy picik füzettem, amiben tudom írogatni a különböző akár mondatokat, amik eszembe jutnak, vagy gondolkodom folyamatosan egy hátsó síkon, mindig gondolkodom különböző megfogalmazásokon, és időnként beugrok, és ezt gyorsan lejegyzem bármi történjék is. Ezt a férjem már megszokta, időnként röhög rajtam, hogy beszélgetünk, és egyszer csak azt mondom, hogy szabadat ne felejtsd, és akkor írok egy 5 percen keresztül. Számomra ez az, ami hát egy közvetlenebb, egy intimebb kapcsolatot jelent konkrétan. Nem föltétlenül a magával, a szövegnek az anyagával, hiszen a szövegnek az anyaga az elsődlegesen a nyelv, de nem is föltétlenül az eszközével. Mindenképpen inkább benne vagyok én ebben a organikus rendszerben, mint hogyha leülnék egy képernyő elé, én azt érzem.
És begépelést aztán ugyancsak te végzed?
Persze, meg hát annak azért van egy olyan gyakorlati előnye, hogy az a begépelés az már egy nagyon intenzív javítási folyamat és stilizálási folyamat. Tehát bármennyi kihúzás is van egy kézzel írott verzióban, teljesen másképp néz majd ki, amikor be lesz gépelve.
Habzakor Ilka első regénye, a Majdha fagy, a Kaligram kiadónál jelent meg 2021-ben. Marosvásárhelyi bemutatója novemberben volt a Nemzetközi Könyvvásáron. A fiatal kolozsvári születésű szerzőnek ez első regénye. Habzakor Ilka azonban fordít is. A Mentor kiadó könyvek jóvoltából jelent meg Mikolaj Grimberg a Kivonulás könyve című interjúkötetének magyar fordítása. A szerző olyanokkal beszélget ebben a könyvben, akik az 1968-as lengyelországi zavargások után voltak kénytelenek elhagyni otthonukat, hazájukat és Izraelbe vagy más országba költözni. A lengyelországi tisztogatások során több tízezer lengyel zsidót vádoltak nemzetárulással, és bélyegeztek meg, kényszerítettek állampolgársága visszaadására és az ország elhagyására. Grimberg interjú alanyait a 68-as események többnyire egy életre traumatizálták. Mégis akadnak közöttük olyanok, akik keserű iróniával, de köszönetet mondanak Gomulkának, amiért ráébresztette őket saját nemzeti és vallási hovatartozásukra. A kötet beszélgetéseit a szerző édesapjával folytatott párbeszéde tagolja. Ebből rajzolódik ki fokozatosan saját családjuk zsidó és lengyel identitáshoz való viszonya. Most erről a kötetről beszélgetünk, erről a fordításról Habzakor Ilkával, aki lengyel férjének köszönhetően tett szert mélyreható lengyel nyelvtudásra. És fordítasz is, tehát nem csak a saját történeteidet írod, hanem a másét is lefordítod. Ez egy sokkal kötöttebb dolog már, amikor valakinek a gondolatait kell visszaadni. Mikor kezdtél el fordítani? Miért kezdtél el fordítani?
Hát ezt a poént, ezt már elsütöttem néhányszor, de elmondom most is, mert nem csak poén, hanem ténylegesen választod a miértre. Bennem tényleg úgy van, és szerintem azért általában azokban az emberekben, akik egyszerre írók és olvasók, és van egy ilyen kettősség egy-egy jó szöveg olvastán, hogy egyrészt úgy szeretnénk minél több személyhez eljuttatni azt a szöveget, hiszen számunkra is egy hatalmas élmény, és hát másrészt irigyeljük a szerzőt, mert az ember nyilván irigyel egy jó szöveget egy másik szerzőtől. És hát ilyenkor jó megoldás az, hogy az ember nyilván, hogyha nem a saját anyanyelvén olvasta, akkor lefordítja az illető szöveget a saját anyanyelvére, és ezáltal egyrészt meg is oszthatja több olvasóval, másrészt részese lesz a szerzőségnek is. Meg hát, és ez már annak a kérdéskörébe tartozik, hogy engem tényleg borzasztó sok, nem tudom, hogy borzasztó sok minden érdekel, de hát, hogy vannak olyan dolgok, amik úgy is érdekelnek, hogy közben borzasztó laikus vagyok, nem tudok hozzájuk szólni érdemben, de szeretnék hozzájuk szólni érdemben, és akkor jó dolog a fordítás, mert nyilván most ez az oral history kötet, amit lefordítottam, hát teljesen egyértelmű, hogy képtelen lennék megírni egy ilyesmit, nem vagyok ehhez megfelelő módon képzett, nincs is ehhez megfelelő szerzői attitűdöm akár, de közben meg nagyon fontosnak érzem, úgyhogy ilyen módon is egy jó élmény részese lenni annak, hogy minél több olvasóhoz eljusson.
Hogyan találod meg a világot, a hangot, a nyelvezetet, amelyre le kell fordítsad?
Mit tanultunk az egyetemen is valamennyi fordítás elméletet, ami nyilván nagyon hasznos. Én úgy vagyok vele, hogy azért szerettem azt, hogyha a fordító amennyire csak lehetséges, hűséges a fordított szöveghez, viszont nem a szó szerinti hűséget értem ez alatt. Nyilván ez nem is egy szép irodalmi kötet, de adott persze, hogy egyszerűen van egy tárgyhűség, amit elvárunk a fordítótól, van egy stilisztikai hűség, amit szintén elvárunk a fordítótól, és hát beleélés kérdése, azt hiszem, hogy az ember működtesse saját magában azt a nyelvet, amin a fordított szöveg megszólal, hagyja azt a saját nyelvet a fejében is megszólalni. Először ugye a forrás nyelven, jelen esetben nálam ez lengyel volt, és hát nem is tudom, egy kicsit olyan fantomkép rajzolódik ilyenkor ki a fordító fejében a beszélőről. Nyilván ez egy elsődlegesen nyelvi fantomkép, de hát nem csak és kizárólag. Minden esetre megalkotom a megszólalónak a valamiféle személyiségét, és annak alapján próbálom aztán átültetni ezt a személyiséget a magyar nyelvre.
Hát itt nagyon sok megszólaló volt ebben a könyvben. Ez gyakorlatilag egy kórhű valami. Ezt hogy tudtad magadévá tenni, vagy ide hogy tudtál belebújni ezeknek az embereknek a bőrébe?
Nem volt olyan szempontból nagyon nehéz. Kezdem azzal, hogy miről szól ez a könyv. A címe a Kivonulás könyve, a szerzője Mikołaj Grimberg. Hát, mint mondtam, ez egy oral history kötet. Lengyelországi 68-as politikai eseményekhez fűződő beszélgetéseket tartalmaz, konkrétan azzal az eseménye kapcsolatban, hogy 68-ban Lengyelországban is voltak politikai forrongások, amiknek az akkori pártfőtitkár Gomułka úgy vette el az élét, hogy egy politikusával, Mieczysław Mocsárral együtt, hát gyakorlatilag antiszemita kampányá alakította a párttal kapcsolatos engedetlenséget, a rendszerrel kapcsolatos elégedetlenséget. Hát ennek az volt rövid úton a folyamánya, hogy az elkövetkező egy évben, meg utána pár év, első egy év volt a legintenzívebb, meg utána még voltak utórezgések, és ez alatt az idő alatt megfosztottak nagyjából 15 ezer zsidó származású lengyel állampolgárt az állampolgárságuktól, és kiutasították az országból. Hát megvádolták őket gyakorlatilag hazafiatlansággal, a lengyel állammal szembeni szolidaritás hiányával, cionizmussal, ez volt a fővád velük szemben, aláírattak velük egy papírt, hogy minden javukról lemondanak, azért, hogy elhagyják Izraelt. Egyébként nem Izraelbe mentek, nagyon sokan, azt hiszem a legtöbben nem Izraelbe mentek, de ez volt egyszerűen az ürügy. A kötet maga arról szól, hogy különböző személyek ezt hogyan élték meg, illetve hogyan tudták elrendezni magukban az élményeket. Tényleg nagyon különböző politikai, vallási, egyéb meggyőződésű, nagyon különböző identitású személyek szólalnak meg, annak ellenére, hogy mindenki zsidó származású, de hát nyilván látszik, hogy egy hatalmas skálája van az identitásoknak mindentől függetlenül. Sokan közülük ténylegesen Izraelbe emigráltak, még többen nem Izraelbe emigráltak, voltak, akik nem voltak hajlandóak mindennek ellenére sem elhagyni Lengyelországot, és ott próbáltak megmaradni a szónak minden létező értelmében, viszont ezek nagyon személyes, a szónak bizonyos értelmében nagyon intim beszélgetése, úgyhogy pontosan az a fantomkép, amiről az előbb meséltem, az könnyen kirajzolódott. Nyilván sokkal fontosabbnak is éreztem pontosan a beszélgetések személyessége miatt, hogy meg tudjak találni egy autentikus hangot, és hát volt ebben egy hatalmas félelem is, hogy mi történik, hogyha nem találom meg. Meg voltak ilyen technikai részletek, hogy jó, de ez egy lengyel nyelven íródott kötet, és néhány megszólaló már kvázi 50 éve nem használta a lengyel nyelvet, tehát furcsán beszél, akkor ezzel mit kezdhetek, és egyáltalán van-e értelme kezdenem bármit ezzel. De hát azt hiszem, hogy hatalmas segítség volt számomra az, hogy tényleg közel éreztem magamhoz egyszerűen a megszólalókat.
Egyébként uralod olyannyira a lengyel nyelvet, hogy az összes nüanszát vissza tudjad adni és érezzed?
Remélem, hogy nagyjából igen. Voltak olyan regionális megfogalmazások, amik utána kellett néznem, vagy voltak olyan, hát nem tudom, különböző szokások, akár különböző korabeli ivós játékokhoz kapcsolódó megfogalmazások, amiket nem ismertem, és olyankor körbe kellett telefonálnom édesapám életkorában levő ismerősöket, akik közül végül valaki el tudta magyarázni, hogy ez micsoda. Ilyesmi adódik. De ugye azért nagyjából éreztem, persze.
Hol van a fordítás izgalma végül is számodra? Miben rejlik?
Elsődlegesen abban, hogy megtaláljuk a hangot, de ez egy nyilván egy állandó keresés és megtalálás, ami mondatról mondatra, tagmondatról tagmondatra nem veszt az intenzitásából, úgyhogy ilyen szempontból folyamatos izgalomból beszélünk.